16. fejezet. Miközben Quentin rövid szavakban a hölgyeket arról biztosította, hogy az új útitárs csak ugyan a király küldöttje, észrevette, mert ő ezt az embert állandóan éppoly éberen figyelte, mint amazőket, hogy az a fejét nem csak annyira fordította hátra, amennyire szükséges lett volna, hogy őket megfigyelje, hanem a majom mozgékonyságával úgy hátrafordult a nyerekben, hogy szinte olybá tűnt föl, mintha fél oldalt ülne a lóhátán. Csöpet sem örülve mesterkedés láttára Quentin a cigányhoz lovagolt, és amikor az a nyerekben rendes helyét ismét elfoglalta, így szólt hozzá. Úgy látszik, barátom, hogy mi benned végre is vak vezetőt kaptunk, ha te csak állandóan a ló farát bámulod ahelyett, hogy a fülét néznéd.
Ó, és hogyha csak úgy a vak volnék is,
felelte a cigány.
Még akkor is végig tudnám önöket kalauzsolni az egész királyság területén, sőt a Somsét vidékeken is.
Te azonban nem vagy született francia.
Ha csak ugyan nem vagyok az,
felelte a cigány. Hát akkor honnan való vagy? Hol a hazád?
Hát itt sem hazám.
Hogyan? Nincsen hazád? Kérdezte Quentin.
Egyáltalán nincsen,
felelte a cigány.
Hát én cigány vagyok, roma, egyiptomi, vagy ahogy bennünket Európában különféle néven neveznek, de hazám, hát az nincsen.
De azért keresztény vagy? A cigány tagadóan rázta a fejét. Te kutya! Pörmett rá Quentin, mert bizony az akkori katolikusok nem dicsekedhettek ám valami nagy vallási türelemmel. Akkor hát Mohamed híve vagy?
Én nem vagyok az!
Felelte a cigány közömbös hangon, nem is ügyelve Quentin heves és sértő kifejezésére. Talán bizony pogány, vagy ehhez hasonló?
Nekem nincsen vallásom.
Quentin megborzott. Hallott már szaracénokról és bálvány imádókról, de hogy olyan emberek is volnának, akik Istent egyáltalán ne imádnának, arra még csak nem is gondolt soha. Mikor azután magához tért bámulatából, azt kérdezte a cigánytól, vajon hol lakik hát?
Hát majd itt, majd abott,
volt a válasz.
Nekem nincs otthonom.
Akkor hát hogyan óvod, amit van?
Hát, nekem nincsen semmim se. Ezen a ruhán kívül, ami rajtam van, és ezen a lovon kívül, amin ülök.
Hát, elég tisztességesen ruházkodol, és a lovad is elég jó, faggatta tovább Quentin. Mi a foglalkozásod, miből élsz?
Hát, ha éhes vagyok, esem, ha somjas vagyok, isom. Nincs egyebem csak az, amit a véletlen elém hoz.
És miféle törvényt ismersz érvényesnek magad fölött?
Senkinek sem tartozom nagyobb engedelmességgel, mint amennyit én magam jónak látok.
Ki a főnököd, vagy ki parancsol neked?
A törzsöm atya a vajda. Ha ugyan kedvem tartja, hogy engedelmeskedjem neki. A kívüle senki nem parancsol nekem.
Akkor hát benneteket semmi sem köt egybe, mint más embereket, mondotta Quentin elcsodálkozva. Nincs törvényetek, nincs foglalkozásatok, nincs hazátok és nincs otthonotok. És nincs istenetek sem. Akkor hát mitek van?
Szabadságunk,
felelte a cigány önérzettel.
Én nem csúszok mások senki előtt, nem engedelmeskedem senkinek, és nem tisztelek senkit. Oda megyek, ahová kedvem tartja, élek úgy, ahogy tudok, és meghalok, ha eljön az ideje.
De ki vagy téve annak is, hogy a bíró rövidesen kivégeztet?
Hát ám legyen, felelte a cigány. Legalább hamarabb meghalok.
De tömlőcbe is vethetnek ám, és hol van akkor az a dicsőített szabadság?
A gondolataimban. Azokat nem lehet láncra fűzni. Még a tieiteket, ha tagjaitok szabadok is, törvényeitek, babonáitok, helyhez fűződő álmaitok és pógári neveltetésetekben gyökerező egyéb fantasztikus agyrémek és rend bilincsek beverik. Az olyan emberek, mint amilyen én vagyok, még akkor is szabadoknak érzik magukat, ha tagjaikat megláncsolják, ti pedig lélekben rabok vagytok, akkor is, ha testetek teljes mozgási szabadságot élvez.
De azért a gondolat szabadsága mégsem enyhíti rajtatok a bilincs szorítását, jegyezte meg Quentin.
Rövid ideig ezt is el lehet viselni, és ha ez idő alatt nem sikerül magamat kiszabadítani, s a társaim sem segíthetnek rajtam, nos, akkor meghálhatok. Márpedig a halál a legteljesebb szabadság.
Itt azután már hosszabb szünet következett, majd ismét Quentin kérdezte.
Ti vándortörzs vagytok, amelyet Európa népei nem ismernek. Honnan eredtek hát?
Én nem tudom.
És mikor takarodtok ki ebből az országból, és mentek vissza abba, ahonnan jöttetek?
A majd, ha kóborlásunk ideje letelt.
Izraelnek nem azokból a törzsiből származtok-e, amelyeket az Eufrátész folyón túl fogságba vetettek?
Kérdezte Quentin, aki az Aberbrottoki kolostorban tanultakra valamelyest még visszaemlékezett.
Ha így volna, akkor mink is az ő vallásukat követnénk, és az ő vallási sertartásaikat gyakorolnánk?
És mi a neved voltak éppen?
Az én igazi nevemet csak a testvéreim ismerik. Sátrainkon kívül az emberek engem Hayraddin Maugrabinnak, vagyis afrikai mor Hayraddinnak hínak.
Te azonban okosabban beszélt, mint azok, akik a piszkos karaván között élnek.
Tanultam valamit,
felelte Hayraddin.
Még kisgyermek voltam, amikor embervadászok rohanták meg a törzsünket, s menekülni voltunk kénytelenek. Egy nyíl az anyámat a fején találta és meghalt. Én pólyában az anyám hátához voltam kötözve, és az üldözőink kezébe kerültem. Egy pap vett magához a porkoláb embereinek kezéből, és vagy 2-3 évig tanított engemet a francia nyelvre.
Na és miért jöttél el tőle?
A pénzt loptam tőle, sőt, elloptam azt a fesületet is, amelyhez állandóan fohászkodott,
felelte Hayraddin nyugodtan, szemrebben is nélkül.
A pap észrevette és megvert. Hát én meg egy késsel lesúrtam, elmenekültem az erdőbe, és megint csak a saját népem közé jutottam.
Nyomorult,
kiáltott föl Quentin, megborzadva. A jó tevődet ölted meg?
Hát, ha miért tett velem jót? Hát cigány gyerek, nem kutya, amely a gazdája lábát nyalja, és azért a nyomorult falat kenyérér az ütleget is eltűri. Az a cigány gyerek rab farkas volt, amely az első kínálkozó alkalommal sétharapta a láncát, széttépte a gazdáját, és visszamenekült az erdőbe.
Ismét rövid szünet. Quentin, aki ennek a gyanús embernek még közelebb akarta jelleméhez férkőzni, hogy minél jobban megismerje, azt kérdezte tőle, vajon csak ugyan igaz-e, hogy népe, bármennyire tudatlan is egyebekben, birtokában van a jövendő mondás tudományának, holott ez a képesség a bölcsektől, a tudósoktól és a nagy tudományú papoktól megtagadtatott.
Ezt a tudományt igenis a magunkének váljuk, és pedig teljes joggal,
felelte a cigány önérzetesen.
Na de hogyan jutott az ilyen züllött nép ez adomány birtokába?
Hát estet magam sem nem tudom. De mondja meg, uram, hogyan van az, hogy a kutya kisimatolja az ember lába nyomát, amíg az ember, ez a nemesebb állat, a kutya nyomát nem képes kisimatolni? Ez az erő, amely önöknek olyan csodálatosnak tetszik, nálunk ösztönszerű. A zsarc vonásaiból és a kéz vonalaiból mi megjósoljuk a sorsát annak, aki tanácsért hozzánk fordul. Épp úgy, mint önök a fa virágzsásából tavasszal előre megmondják, hogy a fa miféle gyümölcsöt terem majd az érés idején.
Én azonban még kételkedem ebbéli tudományodban, és szeretnélek próbára tenni.
Hagyja csak, apród úr, felelte Hayraddin. Hát csak annyit mondok, hogy bármit mondjon is ön a vallásáról, az ön istendője, akit ön imád, itt lovagol közöttünk.
Hallgass, csitította Quentin a cigányt. Ha kedves az életed, hát fogd be a szád, és csak arra felej, amit kérdezek. Tudsz-e hű lenni?
Hát tudok, hát minden ember képes erre.
De akarsz-e hű lenni?
Hát inkább elhinni, ha megesküdnék rá,
felelte a cigány gúnyosan nevetve.
Az életed az én kezemben van, Hayraddin.
Kasabolj le, majd meglátod, vajon félek-e én a haláltól,
felelte egykedvűn a cigány.
Tudná-e téged pénz hű vezetővé tenni?
Hát, ha már enélkül is nem volnék az, hát nem tudna.
Akkor hát mi az, ami téged hűségre tud kötelezni?
A jóság,
felelte a cigány.
Kívánod, hogy esküvel erősítsem meg ígéretemet, hogy jó leszek hozzád, ha hűséges vezetőnk leszel egész utazásunk alatt?
Nem szükséges,
felelte a cigány.
Azaz, hogy szükségtelenül pazsarolnád azt a ritka jót. Én már a te lekötelezetted vagyok.
Hogy? Kérdezte Quentin elcsodálkozva.
Emlékezzél csak vissza arra a gesztenye fára ott a Cser folyó partján. Az a zsakasztott ember, akinek a hótestét te arról a fáról levágtad, az én bátyám volt Jamet,
a Maugrabin. És hogyan magyarázzam meg én magamnak azt, hogy te ugyanazzal a fő porkolábbal tartasz fenn jó viszonyt, aki a bátyádat kivégeztette? Mert hiszen éppen ő volt az, akinek révén mi most ismét összekerültünk, és kétségkívül ugyanaz, aki téged a hölgyek szolgálatába állított, kérdezte Quentin, kissé gyanakodva.
Hát, mit tehetnék más egyebet?
Felelte Hayreddin egykedvűen.
Ezek az emberek úgy hajtanak és cserélgetnek bennünket, mint a juhász kutya a nyájat. Egy ideig őrizgetnek bennünket, terelgetnek bennünket erre is, arra is, amíg végére a vágóhídra visnek, mint a birkát.
Quentinnek később alkalma volt meggyőződni arról, hogy a cigány tekintetben csak ugyanigazat mondott, és hogy az az őrcsapat, amelynek az lenne a kötelessége, hogy a közbiztonságot veszélyeztető csavargóktól az országot megtisztítsa, azokkal voltak éppen egy követ fúj, jó viszonyt tart fenn velük, és kötelességét bizonyos ideig elhanyagolja, hogy azután saját szövetségeseit végül mégiscsak az akasztófára juttassa. Quentin otthagyta a cigányt, és a kíséret többi tagjaihoz csatlakozott, nem túlságos elégedettséggel eltelten Hayreddin jellemével, és nem nagyon bízva abban a hálában, amelyel a cigány az ő személye iránt állítólag viseltetik. Most azután a másik két kísérő katona lelkébe szeretett volna Quentin bepillantani. Mind a kettőt egyformán együgyűnek találta, akik okos útbaigazításra teljesen képtelenek, mint ahogy az iménti mérkőzés alkalmával egyik sem merte a fegyverét használni. Talán még így a legjobb, hogy a két hölgy egyedül én rám bízza a sorsát, marbolta magában Quentin, aki épp a saját helyzetének nehézségeiből merítette az erejét. Amire egy férfi kar és amire egy fej képes, arra bizton számíthatok önmagamban. Láttam családi házunk pusztulását, láttam atyám és bátyáim holttestét a lángok martalékául esni, de én egy tapottat sem tágítottam mellőlük, és az utolsó pillanatig velük harcoltam. Azóta két esztendővel idősebb lettem, és most íme arra, hogy szilárdan tartsam magam, a legszebb, a legnemesebb érzés késztet engem, amely valaha is egy derék férfi lelkében a tüzet lángra lobbantotta. Talán ez elhatározás hatása okozta, hogy Quentin figyelmességében és tevékenységében az utazás egész ideje alatt volt valami, ami mindenkiben azt a látszatot keltette, hogy mindenütt jelen való. Fő és legkedveltebb őrhelye természetesen a hölgyek mellett volt, akik meghatva attól a fegyelemtől, amellyel ez a skót ifjú az ő biztonságukról gondoskodott, szinte már a bizalmas barátság hangján beszéltek vele, és nagy örömet leltek Quentin társalgásának naivságában és romlatlanságában. Mindazonáltal Quentin e társalgás varázsa ellenére egy pillanatra sem hanyagolt el kötelességének pontos teljesítését. Noha Quentin, amikor a két hölgy mellett lovagolt, a síkföld szülötteinek nagy hévvel és lelkesültséggel beszélt a hazája beli Grampian hegység és főként Glen Hullakin völgy elragadó szépségeiről, épp oly gyakran fölkereste ám a menet élén Hayreddint is, kikérdezte az utat, a pihenőhelyeket illetően, miközben ravasz, éles elmével figyelte a cigány válaszait, hogy meggyőződjék arról, vajon keresztkérdések révén nem lehetne-e a cigányt árulásról rajta kapni. És éppen így gyakran megfordult a menet végén lovagoló másik két emberénél is, akiknek ragaszkodását és jóindulatát jó szóval, ajándékokkal és abbéli ígéretével igyekezett megnyerni, hogy a vállalkozás sikere esetén fölemelt zsoldban lesz részük. Immár több mint egy hete vándoroltak mellékutakon, lakatlan területeken végig, sokszor nagy kerülött téve, hogy a nagyobb városokat elkerüljék. Nevezetesebb esemény nem fordult elő az egész úton eddig, mindössze egy-egy cigány karavánnal találkoztak néha. Ezek is, mint hogy a vezető törzs beliük volt, békés szándékot tanúsítottak irántuk. Találkoztak ugyan itt-ott néhány kóbor katonával, vagy inkább rablóval, de ezek is a menet kíséretét erősebbnek találták, hogy sem megmerték volna támadni. De találkoztak útközben a Máré Suszé rendőrség egy-egy osztagával is, amelyekkel Lajos király, aki az ország sebeit acéllal és tüzes vassal próbálta gyógyítani, az ország utakat veszélyeztető és bandákba összeverődött rablóktól akarta az országot megtisztítani. Ezek a lovas csendőrök azután akadály nélkül útjára engedték a menetet, mihelyst Quentin a jelszót megadta, amelyet Quentin magától a királytól kapott épp erre az esetőségre való tekintettel. A pihenőket leginkább zárdákban és kolostorokban tartották, amelyeket az illető szerzetes rend szabályai köteleztek arra, hogy vendégszeretettel fogadják az zarándokokat, mely minőségben a két hölgy is utazott. Az utasokat, rangjukat és nevüket illetően nem fogadták kérdésekkel, mert azok leginkább előkelő személyek voltak, akik zarándok útjuk alatt álnevet használtak. Fáradtság ürügye alatt a hölgyek hamarosan visszavonultak a számukra kijelölt szobákba, míg Quentin, mint Major Domus, a kiszolgálásukról gondoskodott, és közvetítő szerepet vitt az utasok és a vendéglátó házigazda között, mégpedig annyi tapintattal és figyelemmel, hogy minden panaszt legott orvosolni tudott, és ráadásul azzal a gyorsasággal, amely csak elismerést és becsülést ébreszt mind azokban, akik így figyelmes és gondos elbánásban részesülnek. Egy körülmény azonban mégiscsak nyugtalanította Quentint, tudni illik, Hayreddin kifürkészhetetlen jelleme és származása, aki pogány és csavargó, hitetlen ember létére, nem különben azért, mert ő is, mint valamennyi törzsbelie, titokzatos tudományát gyakorolta, éppen nem illette szent hely lakói közé, akik leggyakrabban látták vendégül a kis utascsapatot. Nem is szívesen bocsájtottak be őt az árdába vagy kolostor szent falai közé. Ez pedig éppen nem volt kedvére Quentinnek, mert ezt az embert, aki az utasok titkait ismerte, nem lett volna okos dolog magukra haragítani, másrészt pedig, minthogy annak viselkedését állandóan figyelte Quentin, nem volt tanácsos szabadjára bocsátani sem, nehogy más emberekkel is érintkezzék, esetleg titokban összesúgjon valakivel. Márpedig ezt lehetetlen lett volna megakadályozni abban az esetben, ha a cigánynak a zárdán kívül jelölnek ki szállást, amit pedig Hayreddin, ahogy Quentin is észrevette, szívesebben vett volna. Hayreddin ugyanis ahelyett, hogy szobájában nyugodtan viselkedett volna, olyan tréfákat engedett meg magának és olyan trágár dalokat énekelt, amelyek, kiváltképpen az idősebb szerzetes férfiakat, megbotránkoztatták, és bizony, akárhányszor Quentin volt kénytelen tekintélyének teljes latbavetésével, sőt, sokszor fenyegetésekkel elhallgattatni őt, és rossz helyen nyilvánult jókedvének határt szabni. Másrészt viszont azt az érdeklődést és jó indulatot, amelyet Quentin a zárda főnökökben maga iránt ébresztett, sokszor volt kénytelen arra használni, hogy a cigány kiakolbólítását a föntebb ismertetett okoknál fogva megakadályozhassa. Mindazáltal tapintattal és ügyességgel sikerült elsimítani azokat az enyenetlenségeket, amelyeket Hayreddin okozott, és végül csendet és békét teremtett a szent falak között. Az utazás 10. vagy 12. napján azonban, amikor a flandriai határon túlhaladva már Namur város közelébe jutottak, Quentin hiába igyekezett jóvá tenni azokat a bosszúságokat, amit az ő pogány vezetője botrányos magaviseletével okozott. A színhely egy ferencrendi kolostor, amely egyike volt azoknak, ahol a hagyományos szokásokat a legszigorúbban megtartják, a főnöke pedig egy olyan szent életű férfiú volt, aki szent hírében állott. E kolostor falai között a cigány egy melléképületben kapott szállást, amely a kolostor szolgálatában álló, de világi embernek, a kertésznek szolgált lakóhelyül. A hölgyek, mint rendesen, ezúttal is visszavonultak a részükre kijelölt szobájukba, még a perjel, kinek véletlenül rokonai és barátai éltek Skóciában, és szívesen hallott híreket egykori hazájáról, Quentint, kinek egész lénye és személyisége nagyon megtetszett neki, magányos cellájába meghívta magához egyszerű vacsorára. Quentin, aki a perjelben igen megértő és jólelkű emberre talált, élni akart az alkalommal, hogy tájékoztassa magát a lüttichi közállapotokról, amire annál inkább szüksége volt, mert az utóbbi két nap alatt e tekintetben olyan lesújtó híreket hallott, amelyeket az út további folytatását illetően méltán nyugtalanították, de tudni óhajtotta Quentin azt is, vajon a lüttichi püspöknek van-e akkora fegyveres hatalma, hogy a két hölgyet pártfogásába, esetleg védelmébe fogadhassa, ha szerencsésen eljutnak a püspök székhelyére. A perjel válasza éppen nem volt megnyugtató. Lüttich lakossága, beszélte a perjel, főként gazdag polgárokból sorozódott, akik megtollasodva és elhízva mód fölött büszkék gazdagságukra és kiváltságos jogaikra. Hőbér urukkal, a burgundi herceggel különféle okokból viszálykodásba kerültek, de főként az adók és a szabadságjogok miatt, és több ízben föl is lázadtak. A hevesvérű, büszke burgundi herceg emiatt mód fölött feldühödött, és Szent György lovagra megfogadva, hogy a legközelebbi lázadás alkalmával Lüttich városát, a hajdani Tyrus és Babilon példájára elpusztítatja, hogy egész Flandriában intő és elrettentő például szolgáljon. És azok után pedig, mondotta Quentin, amit én a herceg felől hallottam, csak ugyan képesnek tartom őt arra, hogy a szavánok álljon. Lüttich polgárai tehát jól teszik, ha ügyelnek, nehogy alkalmat adjanak, hogy a herceg fenyegetését csak ugyan beváltsa.
Reméljük is, jegyezte meg a perjel. De ez az óhaja az ország valamennyi lakójának, akik nem akarják, hogy úgy folyjék az ember vér, mint a víz. Ezért dolgozik a derékpüspök éjjel-nappal azon, hogy békét biztosítson, amint az Isten szolgájához illik is. Beáti pacifici. Csak hogy?
Itt azonban egy mély sóhajtás után a derék perjel elhallgatott. Quentin ekkor szerényen és tapintatosan arra figyelmeztette a perjelt, mi fontos lenne a hölgyekre nézve, ha megbízható képet nyernének az ország belső állapotáról, és hogy valóban keresztényi cselekedet lenne, ha a tisztelendő atya e tekintetben a hölgyeknek fölvilágosítással szolgálna.
Erről bizony nem szívesen beszél az ember, felelte a perjel, mert hamarosan szárnyra kell a szó és eljut a fülekhez. De hogy neked, aki derék és jóindulatú ifjúnak látszol, és hogy az Isten félő hölgyeknek szolgálatot tegyek, hát elmondok egyet-mást.
És ekkor óvatosan maga körül tekintett a perjel, mintha attól tartana, hogy valaki netán hallgatózik és meghallja beszédét, majd így szólt.
Lüttich népét, Béliál fiai, titokban zendülésre készítik elő, akik, remélem, hogy hamisan, azt állítják, hogy őket Lajos francia király, a legkeresztényibb uralkodó bízta meg. Én azonban azt hiszem, hogy Lajos király ezt a szép elnevezést nem azzal érdemelte ki, hogy a szomszédos állam békéjét megzavarja. Ne, elég azonban annyi, hogy ezek a lázítók úton útfélen az ő nevével takaróznak. De van még itt egy előkelő származású és félelmetes hírű nemes, aki valóságos botrány köve az egész Burgundiának és Flandriának. A neve Vilmos Márgróf.
Vilmos a szakállas, jegyezte meg Quentin.
Avagy az Ardennek vatkanya. Úgy van, fiam, és valóban méltó a nevére. Csak ugyan olyan, mint az erdők vatkanya, amely lábaival mindent legázol, agyarával mindent széttép. Mint egy 1000 emberből álló csapatot gyűjtött össze maga körül, mind meg annyian, épp úgy, mint ő, megcsúfolói a világi és az egyházi tekintélyeknek. Teljesen függetlenítette magát a burgundi hercegtől, világi és egyházi emberek kárára elkövetett visszaélésekből és rablásokból tartja fenn magát és embereit. A mi szegény kolostorunktól is nagy összegértékű aranyat és ezüstöt követelt váltság díjául életünknek. Mi azonban latin nyelvű kérvényt adtunk át neki, amelyben kifejtettük, hogy követelésének nem tudunk eleget tenni, és utaltunk a prédikátor eme szavaira: ne moliaris amico tuo malum, cum abret inde fiduciam. Ne tégy rosszat a barátodnak, ha bizodalmát az benned helyezte. Ennek ellenére ez a Guilelmus Barbatus, ez a szakállas Márgróf, aki olyan keveset konyít a litteris humania ribushoz, épp úgy, mint magához az emberiséghez, az ő gyatra és mulatságos nyelvezetén ezt válaszolta: si non pagatis brulabo manasterium verstrum. Ha nem fizettek, föl perzselem a kolostorotokat.
De azért, ugye, szentatyám, tisztán megértették, hogy mit akar ő mondani ezzel a konyhalatinsággal, jegyezte meg Quentin.
Sajnos, fiam, nem kellett hosszas fejtörés hozzá,
felelte szomorúan a perjel.
A félelem és a kényszer nagyon is élessé teszik az elmét. Elég annyi, hogy bizony mink kénytelenek voltunk a szép arany és ezüst oltári edényeket és kegyszereket beolvasztani, hogy ennek a kegyetlen embernek mohó kabzsiságát kielégíthessük. Hogy fizessen meg neki érte 7-szer az Isten. Pereat improbus. Amen, amen, anatema esto. Vesszen az istentelen, legyen átkozott.
Csak azon csodálkozom, jegyezte meg Quentin, hogy ez a szörnyetek vatkant a burgundi herceg nem bunkozza le, amikor annyi gonosz tettet követel, hogy annak híre mi hozzánk is eljutott.
Sajnos, fiam, a herceg ez idő szerint Perromban időzik, ahol maga köré gyűjti híveit, mert Franciaországnak hadat akar üzenni, mielőtt az országot az ilyen apró zsarnokok gyötrik és kínozzák. Pedig a burgundi herceg épp a legrosszabbkor hanyagolja el az ország belső sebeinek orvoslását, mert ez a szakállas Márgróf nemrég nyíltan paktált Russzollerrel és Pavilonnal, a lüttichi elégedetlenek vezéreivel, és bizony Attól lehet tartani, hogy azokat hamarosan valami kétségbeesett vállalkozásba kergeti bele.
De azért a lüttéki püspöknek, szentatyám, nem de van annyi hatalma, hogy ezeket a lázadozó szellemű embereket megfékezze? Kérdezte Quentin. Az a válasz, amelyet a szent atyám erre a kérdésre adni fog, kiváltképpen érdekel engem, és mind annyiunkra nézve nagyon fontos.
A lüttéki püspök, felelte a perjel, kezében tartja Petrus kardját épp úgy, mint a kulcsát. Mint világi hercegnek hatalma is van, és élvezi védelmét a hatalmas burgundi háznak. Mint főpapnak egyházi tekintélye van, és mind kettő tekintélyes számú harcos és fegyveres csapattal támogatja. Ez a szakállas vatkan, ez a Vilmos Márgróf pedig a püspök udvarában nevelkedett, akinek sok jótéteményért nagy hálára volna kötelezve. De gonosz, vérengző természete már ott kiütközött, a püspök egyik legjobb, leghűbb szolgáját megölte, amiért azután a püspöki udvarból távoznia kellett. Ettől kezdve engesztelhetetlen ellensége a püspöknek most pedig, és ezt fájdalommal mondom, felkötötte a kardját, és a püspök ellen fenekedik.
A püspök helyzete tehát veszedelmessé vált, nem de? Kérdezte Quentin nyugtalanul.
Ó, kedves fiam, felelte a jólelkű pap. Kinek a helyzete ne volna most veszedelmes ebben a nagy kavarodásban és zilált viszonyok közepette? De azért az ég őrizzen attól, hogy azt kelljen mondanom, hogy a püspök feje fölött is ez a veszedelem lebeg. A püspöknek vannak kincsei, vannak okos tanácsadói és vitéz katonái, tegnap pedig itt pihent meg a küldönce, aki a burgundi herceget kereste föl a püspök üzenetével. Ez a küldönc mondotta, hogy a burgundi herceg a püspök kérelmére 100 fegyverest és hozzávaló segédszemélyzetet küldött Lüttikbe, amely csapat elég erős lesz arra, hogy a szakállas Márgrófot eszére térítse, hogy legyen átkozott a neve. Ámen.
Ebben a pillanatban Quentin és a Periel fontos beszélgetését a sekrestyés zavarta meg, aki feldúlt ábrázattal és haragtól reszkető ajkakkal elfulló hangon panaszt emelt a cigány ellen, aki a legiszonyatosabb tréfát űzte a fiatalabb szerzetes testvérekkel. Az estebéd alatt ugyanis a testvérek italába valamiféle kábítószert kevert, amely 10-szer olyan kábító erejű, mint a legerősebb bor, amely azután a legtöbb szerzetest leverte a lábáról. Noha ő, a sekrestyés, erős ember, a kábítószer hatásának ő sem bírt teljesen ellenállni, amint az a fölhevült arcáról és a nehezen forgó nyelvéről csak ugyan észrevehető. De ez még nem minden. A cigány ráadásul trágár nótákat énekelt, Szent Ferenc kötetét kinevette, a sebeiből gúny tűzött, és hívőit jó bolondoknak és szegény ördögöknek nevezte. Aztán kézből jósolt. A fiatal Páter Cherubinnak azt jósolta, hogy egy szép hölgy lesz szerelmes belé, aki fiúgyermekkel fogja őt megajándékozni. A Periel egy darabig némán hallgatta ezt a beszédet, mintha megborzadt volna hallatára ennek a gonoszságnak. De mikor a sekerestyés a mondókáját bevégezte, szó nélkül felállt, lement a kolostor udvarára, és a legborzalmasabb egyházi átkokkal való fenyegetés között felhívta a kolostor szolgálatában álló világi testvéreket, hogy azt a pogányt seprő nyéllel és ostorral kergessék ki a kolostor szent falai közül. Ezt a parancsot azután tüstént végre is hajtották, mégpedig Quentin jelenlétében, aki bármi kínosan érintette is őt az eset, kénytelen volt belátni, hogy közben járása ez esetben nem szülne jó vért és nem járna eredménnyel. A bűnös cigány büntetése azonban, ellenére a Periel komoly intelmeinek, inkább humoros volt, semmint szigorú. A cigány eszeveszetten futkosott fels alá az udvarban, üldözőinek iszonyatos kiabálása mellett, miközben zuhogtak rá az ütlegek, de amelyek szándékosan a legtöbbször nem találták előtt, azokat az ütlegeket pedig, amelyeket a különben vele egy húron pendülő világi testvérek intéztek ellene, szédületes sebességgel és ügyességgel kerültek ki, és ha itt-ott érte is egy-egy ütés, azt egyetlen hang nélkül eltűrte. A nagy lármát csak fokozta még az is, hogy a Periel ítéletének gyakorlatlan végrehajtói többször sújtottak le egymásra, mint a cigányra. Végre is a Periel, hogy véget vessen ennek az éppen nem épületes jelenetnek, a nagy kapu ajtaját kinyittatta, amelyen át a cigány villámgyorsan kisiklott, és a szép, holdvilágos éjszakában csak hamar eltűnt. Az a gyanú, amely Quentin lelkében már korábban felmerült, most új erőre kapott és még jobban megerősödött benne. Hajrat Dim még ezen a reggelen is megígérte, hogy ezután szerényebben és tisztességesebben viseli magát, mint eddig tette, valahányszor kolostor falai között kellett megpihenniük, a szavát azonban éppen ma szegte meg, sőt, még a viselkedése is kihívóbb volt, és tűrhetetlenebb, mint valaha. Minden valószínűség szerint e mögött valami lappang, mert bármi sok hibája lett légyen is ennek a cigánynak, azt el kell ismerni, hogy ha akart, tudott magán uralkodni, és az esze is a helyén volt. Nem volt-e tehát valószínű az, hogy a karavánjával vagy más valakivel akart összeköttetésbe lépni, amire nappal Quentin Eber figyelme és szigorú ellenőrzése mellett alkalma sohasem nyílt. Ezt a hadicselt eszelte ki tehát, hogy a kolostor falain kívül kerüljön. Alig, hogy ez a gyanú benne megerősödött, Quentin hamarosan arra határozta el magát, hogy a megszökött cigány után veti magát, és amennyire lehet, titokban kikémleli, miben töri a fejét. Mikor aztán a cigány, mint föntebb leírtuk, a kis kapunát eltűnt az éjszakában, Quentin a perjelt meggyőzte annak szükségességéről, hogy ezt a gyanús embert egy pillanatra se veszítse el szem elől. Quentin tehát legott útra kelt.